Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szalóki Ági énekesnővel Rózsa Katalin beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Szalóki Ági énekest. Nagyon színes családból származik, sokféle értékrenddel. Milyen útravalót kapott?
Sok-sok zenét, nagy kíváncsiságot a világra, szorgalmat, barátságos emberek a szüleim. Édesanyám és édesapám is tisztes, de azért inkább szegény családból származik, és az édesanyám azt az útravalót kapta az ő édesapjától, akit én sajnos nem ismerhettem. Édeslányom, én nem tudok neked tárgyakat adni, de egyet adok útravalóul, járj mindig emelt fővel. Ami azt jelenti, hogy az az ember, aki emelt fővel jár, az nem felszegett orral és fejjel jár, de méltósággal és büszkén, és aki kihúzza magát, annak a gerince is megnyúlik, az egy gerinces ember, akinek tartása van. Az anyukám ezt az örökséget kapta, és már így felnőtt fejjel nagyobb rálátásom van arra, hogy hogyan nevelt engem az anyukám, mert ő kevésbé volt didaktikus. Neki inkább a viselkedéséből, a cselekedeteink keresztül kaptam tanítást. Mind a ketten tanár végzettségűek, de az édesapám valóban ezt a hivatást gyakorolta a nyugdíjba meneteléig. Ő hajlamosabb volt nagy tanításokat átadni, amiket nekem néha nehéz volt elfogadnom, és nem is mindent fogadtam el tőle. Néha nehéz volt befogadnom, mert egy rendkívül művelt és nagyon széles látókörű és nagyon nagy tudású ember. Ezekből valahogy így próbáltam összerakni magamnak azt, hogy ki vagyok én, és mi az, amit ezekből a tanításokból én követendőnek tartok. Ezek tényleg nagyon egyszerű dolgok. Tisztesség, becsület, gerincesség, empátia, segítőkészség. Beszéljünk először a szalókiakról. Egyszer a Magyar Televízióban felvétel előtt egy világosító úr elém lépve azt mondta, hogy hát ha én szalóki vagyok, vegyem tudomásul, hogy akkor minden szalókinak rokona vagyok, mert hogy ez egy régi magyar nemzetség. Na, én erről nem igazán tudtam sokat, egy kicsit utána néztem, mert ugye ez egy regényes dolog, olyan izgalmas, akik ezek a szalókiak. Az tény, hogy a családom, ha tagja volt ennek a honfoglaláskor Magyarországra bejövő szalóki nemzetségnek, hanem bizony már a 17.-18. századra egy tisztes, de mégis szegény sorban élő paraszti család volt, és szalókiak találhatók Magyarország több területén is, tanúskodnak a helyiségnevek, így a pápa mellett lévő nemes szalók, vagy az Eger közelében lévő Eger szalók, a Tiszatónál Abád szalók, de az én családom Alföldről, a Körösök vidékéről származik, méghozzá Gyoma Endrődről, annak is a református Gyoma településéről. Nagyapámnak nem volt testvére, és ő lett a család első értelmiségie, közgazdász diplomát szerzett Budapesten, de talán, mint sokan Magyarországon, nehezen tudtak megküzdeni a szegény sorból való hirtelen feltöréssel, valamint a háború viszontagságaival, hiszen őt Szibériába vitték hosszú évekre, közben meg is kellett teremteni a családnak azt a kicsi fészket, a 60-as évekre meg is halt, 39 évesen halt meg. Ebben a családban vegyülnek a magyar paraszti őseim svábokkal, akik tabániak voltak, és akik szerintem ebben a családban a jókedvet, a zenét és az oldottságot jobban tudták hozni, mint a kicsit szigorúbb szalókiak. A művészetek iránti vonzalom megjelent édesapámnál is, Ezekről a sváb felmenőimről annyit tudok, hogy vincellérek voltak, tehát szőlővel foglalkoztak, és voltak szőleik a budai hegyekben, de aztán jött a filoxéra járvány, akkor csődbe mentek, új foglalkozás után néztek, és azt tudom, hogy fehérnemű varrással és csipkevarrással, csipkeveréssel is foglalkoztak, illetve a dédszüleimről tudom azt, akik olyan szépen regényesen találkoztak, és első látásra egymásba szerettek, Tabánban laktak, és egy pici üzletük volt, ahol vegyes kereskedés vezettek, majd miután a 30-as években lebontották a Tabánt, mindenkit szélnek eresztettek, és nem igen gondoskodtak arról, hogy az emberek hol fognak szállást találni a családjaikkal. Talpra esettek voltak, és az életük végéig Elenföldön éltek. Nagyon szerényen, dédapám cukrász volt, és cukrászkodott több híres helyen, többek között a Gellért szállóban is. Ott 1944-ben válaszút elé állították, beáll-e a nyilas keresztes pártba, avagy elbocsátják. Dédapámat elbocsátották, és hát új életet kellett kezdenie. Látván ezeknek a nagyon szorgos embereknek az erőfeszítéseit, mégis én úgy emlékszem rájuk, hogy nevetős, jókedélyű, Istenben bízó és Istenben hívő emberek voltak. El is érzékenyülök. Nagyon-nagyon szép, hosszú életet éltek egyébként, egymás után mentek el 84 meg 87 éves korukban, igen. Ők az őseim, édesanyám egy vegyes családból származik, ahol többségében cigányok is éltek, beás cigányok, akik a teknőket készítik fából, ők a 20. század elején települtek be Magyarországra, méghozzá a cigányok közül utolsóként. Ez a családom Erdélyből indult el, és Szerbián keresztül érkezett meg Magyarországra. 8-an voltak a nagyapámék testvérek, egyedüliként a 8 gyerek közül a nagyapám, József Budapestre költözött, ő is megjárta a háborút, és így házasodott meg, nagyon fiatalok voltak még a nagymamámmal, amikor megszületett az édesanyám, a 3 testvér közül a legidősebb. Dédnagymamámat Rót Tereziának hívták, és az ő édesapját pedig Rót Mátyásnak, és mint hogyha a név engedne következtetni arra, hogy lehetséges, hogy ők zsidók voltak, nem tudjuk. Amit viszont egészen biztosan tudunk, hogy ez a Rót Terézia a Szövetség utcában lakott, a 7. kerületben, és ez a dédnagymama karácsonykor és minden ünnepnapkor minden ételből nem csak maguknak, hanem rögtön a ház magányos embereinek is sütött, főzött, és ezt nem egyszer, nem kétszer tette meg, hanem ezt egész életében így. Tudom róla azt is, hogy egy neves magyar zenészt, most nem nevesítem, ő lopott ki a gettóból, ha jól emlékszem, a Rózsa utcából, egy hátizsákban, akkor másfél éves volt ez a baba, így menekítette ki. Azt hiszem, hogy az, hogy az édesanyám tanult, diplomás ember lett, az a nagymamának, Rót Teréznek volt köszönhető.
Említette, hogy muzsikás, jókedvű gyermekkora volt. Egyik kedvenc műsorom a Magyar Televízióban a Szerelmes Földrajz, ebben egy-egy ismert személy portréját és életének kedves helyszíneit ismerhetik meg. Ön hova kalauzolna, így a rádión keresztül? Látványt nem tudunk nyújtani.
Legutóbb Pannonhalmán jártam egy csendelvonuláson. Nekem ez egy nagyon mély lelki élmény volt. A tavasz közelettével igényünk van arra, hogy egy kicsit befelé forduljunk, megtisztuljunk, ebben a tiszta állapotban fogadhassuk be imádságoknak a recitálásával, töltöttük az időt befelé figyeléssel. Ki nem hagytam volna a világ minden kincsért, hogy fel ne menjek a templomba, az apátságba, ott részt vettem egy szentmisén, hiszen katolikus vagyok. Nagyon tetszett ennek a templomnak a nemessége, hiszen ez egy 1000 éves apátság. Arról beszélt a pap, hogy itt az ideje a megtérésnek. Nem azt mondta a pap, hogy most itt van az óra és a perc, hogy megtérj, hanem azt mondta, hogy fel kell ismerni azt az időt, amikortól már egyértelművé kell váljon, hogy az ember elfogadja Istent. Hogy mindig itt van az idő. Amióta eljött Jézus Krisztus, azóta itt van az óra és a perc, hogy elfogadjuk. Ha már Pannonhalma, rendezvénye is van a levendula virágzásnak, sétálván a parkban, és hallgatván a madárcsicsergést, és felfedezvén a szebbnél szebb növényeket, gyönyörű szép levendula mezőt, akkor rátaláltunk a társaimmal egy labirintusra. A labirintus a vallás történetében az mindig is a bűn megbánásának az útját is jelképezte, egy lehetséges utat a megtisztulásra. És nagyon izgalmas volt, hogy ráléptem az útra, a labirintus végéhez elindultam. Megkísértett a gondolat, hogy na, megy az idő, hát most nem megyek én ezen végig, hanem ügyesen egy lépéssel beljebb lépek egyel, és akkor már előrébb jutok. És azért láttam, hogy a társaim már végeztek, és hogy ácsorognak is várnak rám, és úgy bíztam bennük, hogy talán megvárnak, és hogy talán megengedik, hogy én egy kicsit szemlélődöbb legyek, lassabb, egy kicsit kényelmesebb, mert biztos értik azt, hogy azért csak végig kell járni ezt az utat. Úgyhogy szépen türelemmel megvárták, és én szépen a kísértésnek nem engedve végigjártam ezt az utat. Ez egy nagyon különleges látvány is, és egy nagyon különleges élmény ezen végigmenni.
Kedves Ágnes, mikor szembesült azzal, hogy Isten áldott a tehetség? Mert hogy az?
De nem szabad engem zavarba hozni.
Nem zavarba akartam hozni, de nem tudom másképp fogalmazni.
Amikor gyerek voltam, akkor készültünk a testvéremmel az első áldozásra, és akkor kaptunk egy imádságos könyvet, aminek az volt a címe, hogy Isten gyermeke vagyok. Egyáltalán nem mondhatnám, hogy egész életem során minden pillanatban ez tudatosult bennem. Az utóbbi időben azért egyre ösztönösebben és egyre gyakrabban találom magam olyan közegben, jönnek ki a számon szavak, és születnek meg bennem gondolatok, kapok olyan hívásokat, amik azt mutatják, hogy végső soron az a göcsörtös út, amin én járok, de azért ez mégiscsak ugyanoda vezet. Most párhuzamosan olvasok két könyvet, olvasom a Dalai Lámáról szóló, az vele való beszélgetések alapján készült könyvet, aminek az a címe, hogy A jóság hatalma, és ezt Daniel Goleman nevű pszichológus újságíró írta, nem olyan régen jelent meg. Ez a könyv arról is szól, hogy hogyan lehetne változtatni a mai gazdasági, üzleti szemléleten, amely társadalmi problémákat, egyenlőtlenségeket eredményez, illetve ez nem csak egy mai jelenség, hiszen az emberiség története során ezek az egyenlőtlenségek mindig is jelen voltak. Pont azon szemlélődik a pápa, azt próbálja megfejteni, hogy hogyan lehetne végre ezen változtatni. Na most itt van a Dalai Láma, aki meg éppen ugyanezen jár az esze. Az látszik, hogy lassacskán ezek a gondolatok, ezek az emberek összeérnek, és hasonló irány felé mutatnak. Valóban az áramló, szeretetteljes, mondjuk azt, hogy gondolatmentes, meditatív állapot, ez emlékeztet arra, hogy Istentől valók vagyunk. Ebben szabadság van, béke van. Nagy szerencsém, hogy nagyon sokat vagyok gyerekek között, mert a gyerekek gyakrabban vannak ebben az állapotban, mint a felnőttek, ami abból is fakad, hogy inkább képesek nyitottak lenni a jelen pillanatra, elengedni a múlt vesződtségeit, a múltban történt jó vagy rossz eseményeket, és nem vetítik még előre, hogy mi lesz a jövőben, szorongásaik nem rakódnak rájuk, a jövőtől való rettegés nem érinti őket, és ezért a jelenben képesek lenni, és azért a gyerekektől ezt a szemléletet, ezt azért én gyakran megkapom, ez rám tud ragadni, és amikor ebben az állapotban vagyok, akkor képes vagyok megérezni azt, hogy nagyon szerencsés vagyok.
Kik segítették azon a bizonyos rögös úton, mert hogy ez az út, tehát kicsit göcsörtös volt. Kiktől kapott segítséget?
Elsősorban a szüleimtől, nekik mindenképpen nagy hálával tartozom a mai napig is, az útmutatásaikért és a végtelen türelmükért. Van a nagymamám, a négy nagyszülőm közül ő az, akit igazán ismerek, ő a kis Teri, az édesapám édesanyja. Már az óvodában olyan óvónőkkel találkoztam, akik úgy pakolták rám az élményeket és a különböző kis tudást, hogy azokat én a mai napig őrzöm, és én azokból a mai napig élek. Amikor én elmegyek pici gyerekekhez foglalkozást tartani, legutóbb például a Kmetti György utcai gyermekotthonba, állami gondozottakhoz, akkor azon kapom magam, hogy gondolkodnom sem kell, milyen mondókát, versikét, éneket szedjek elő, visszamegyek gondolatban óvodáskoromba, és jön belőlem. Tehát ott az jó kertész módjára belém plantálták, és én meg jó talaj voltam erre, mert én ezt mind megjegyeztem. Aztán tovább mentem, és ott megint csak kiváló tanítóim voltak, de aki a leginkább meghatározó volt életemben, őt úgy hívják, hogy Magsa Katalin. Én nagyon szeretném, hogyha kapna valami kitüntetést, mert ez is csak nagyon halványan fejezné ki azt, amit ő a tanítványainak évtizedek óta ad. Akkor, amikor engem 5. osztálytól általánosban magyarra, nyelvtanra és irodalomra tanított, 20-as évei vége felé járó lelkes tanár volt, aki ezzel a diplomával sem elégedett meg, hanem pedagógiát tanult. Arra jött rá, hogy az alternatív pedagógia az neki azért szimpatikus, mert a módszerek alkalmasak arra, hogy a gyerekeket jobban motiválja, hogy jobban kinyissa az értelmüket, a figyelmüket, hogy egy kis játékot is vigyen a tanulásba, hogy a tanulás, tanár és tanított közötti kapcsolat, az ne egy ilyen frontális szituáció legyen, hanem legyen egy kör, amiben bizalomra és nyitottságra van szükség, úgyhogy nekem minden magyar óra az egy szertartás volt, mert akkor gyorsan a padokat, székeket körbe pakoltuk, így kezdtünk el tanulni néprajzot 5. osztálytól, tehát amikor mi a balladákat tanultuk, akkor mi elmentünk, megnéztük, hogy a balladában szereplő személyek vajon milyen körülmények között, milyen házban laktak, milyen eszközöket vettek a kezükbe, tehát kimentünk a Szentendre is Kanzembe. Vagy amikor a görög drámákat tanultuk, akkor mi elmentünk, és ez óriási nagy dolog volt, a Független Színpad előadását néztük meg a 8. kerületben, ami nagyon új volt, hiszen nem egy sok méterre álló színpadon néztük a színészeket, hanem ott voltak egészen testközelben, és így néztük az Antigonét. A Kati vitte engem életem első népzenei koncertjére, egy ökrös koncertre, az Ökrös klubba, és ez azért nagyon szép kulcsfontosságú az én életemben, mert hogy én alig pár évvel később az Ökrös együttes énekese lettem, de hát ezek nem véletlen dolgok. És aztán ott van a Lőrinc Ágnes, ugyanebből az iskolából, a Szív utcai általános iskolából, aki ugyan nem tanított, de a népdaléneklési versenyeken zsűrizett, és azt mondta, hogy ő engem elvisz a Zeneakadémiára, hogy tanácsot kérjen Sebő Ferenctől, merre menjek, kitől tanuljak népzenét. Mert azt érezte, hogy nekem népzenével kellene foglalkoznom. Ők voltak az első és legfontosabb iránymutatóim. Aztán Bodza Klárához kerültem Budafokra, tőle tanultam népzenét. Nagyon nagy hálával tartozom neki is. Akit még említenék, a Szakcsi Lakatos Béla, aki talán hosszú évek után először velem úgy bánt, mint egy király kisasszonnyal. Tanítgatott, önbizalmat adott nekem, ő valóban felemelt, ő egy nagyon nagy mester. Rájöttem, hogy hát a barátaim körében is vannak olyan emberek, akiktől én folyamatosan tanulhatok, és ilyen például Kis Virág, a Fillér utcai általános iskola tanítója, vagy Abdulvahab Nadia, aki egy kiváló táncos, és állíthatom, hogy Magyarország egyik legkiválóbb népi táncosa, jógaoktató.
Ezek a nevek egyben egy-egy állomását is jelzik a zenei munkásságának, hiszen ha Sebő Ferencről beszélünk, Bodza Kláráról beszélünk, akkor eszembe jut az, hogy többször járt Erdélyben népzenei gyűjtő utakra.
Titkon se beszéljek veled, ahol látlak, kerüljelek, ahol látlak, kerüljelek, még ott se beszéljek veled.
Szalóki Ági énekesnővel Rózsa Katalin beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.